Június 19-éig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sport Rádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm az utánpótlássport.hu magazin műsorának hallgatóit, én Nagy Dániel vagyok, a mai vendégem pedig az MTK Budapest ifjúsági világ és Európa bajnok kajakosa Mircse Iván és edzője Velenszky Tamás. Üdvözöllek titeket a stúdiumban, sziasztok!
Sziasztok!
Sok minden aktualitásról lehet majd beszélni, sok szép sikerről, ezeket mind felidézzük majd, de egy kis múltidézésre kérnélek Iván először is, mert ha jól tudom, Hajdúnánáson ragadtál lapátot először, ami nyilván van kajakkenus élet, de hát azért mégsem a központja talán Magyarországon a sportágnak. Hogy keveredtél te a hajóba, illetve a vízre először?
Ez apukámnak köszönhető, meg anyukámnak, akik öltönyökkel foglalkoznak, és Varga Lajos akkor Hajdúnánáson kajakozott, egy edző volt akkor, és eljött hozzánk öltönyt venni. Az apukám elkezdett rólam beszélni, hogy én 6-7 éves vagyok, tudok húzóckodni, és Lali mondta, hogy ő ezt nem hiszi el, menjek ki a kajaktelepre, és mutassam meg. Aztán megmutattam, kimentem, Bardó Cikliszel is ott volt egy edzőként, aki egyből megszeretette velem a sportot, és onnan indult az én kis pályafutásom.
Várjál, azért itt a húzózkodás tényleg 6 éves korban nem, azt hiszem nem egy alapkövetelmény, az hogy jöttél rá, hogy egyáltalán az megy?
Hát apukám, ő szeretett fegyencedzéseket csinálni, vett egy csomó ilyen könyvet, volt otthon tolóckodónk, húzóckodónk, és ő mindig edzett, én pedig próbálkoztam őt utánozni, és egyszer csak sikerült.
Mi tetszett meg a kajakban, mi fogott meg?
Maga a víz közel.
Akkor a természetben lévés, levés az ennyire fontos neked az életben?
Igen, én nagyon szeretek kint lenni a szabad levegőn, meg a friss időben, jó időben kint kajakozni. Nagyon szeretem tényleg a vizet, meg én kb. Strandon is nőttem fel, és a kajakkenő egyesület kint volt a strand mellett, úgyhogy ez alapból tetszett nekem, úgyhogy talán azért is szeretem annyira.
Hogy emlékszel vissza, rögtön ráéreztél arra, hogy mit hogyan kell csinálni, vagy azért kellett egy kis idő? Mindjárt nyilván kiukadunk oda is, hogy az első eredmények hogyan érkeztek, de azért gyerekfejjel még talán nem ezen gondolkodtál, hogy itt ilyen-olyan VB és EB érmek landoljanak a nyakadban.
Hát én amikor egyből beültem a hajóba, akkor mindenki csodálkozott, hogy nem borulok ki, mert akkor még az egy MK1-es volt, amiben akkor fel is tudtam egyébként állni, ami nagyon ritka volt, de akkor még nyilvánvalóan evezni azt tudtam, hogy kezdjek neki, technikám az még sehol nem volt, sőt még amikor Hajdúnánáson kajakoztam, igazából csak ösztönből kajakoztam, meg csápoltam. Talán a korai kisgyerek erőmnek köszönhetem azt, hogy tudtam akkor nyerni fiatalon versenyeket, aztán felkerültem Tiszaújba, és onnantól már egy profibb felkészülést része lettem.
Tomi, hogyha jól értettem, akkor ugye ebben az időszakban még, amikor ő még először ült a hajóba, te még őt nem láttad, viszont alapjáraton ez mennyire jó előrejelzés, te mint edző nyilván azért láttál már sok ilyet, hogyha valaki mondjuk esetleg egyből meg tudja ülni azt a kajakot.
Hát igazából ez nagyon nagy előrejelzés, hogyha valaki nyilván erős magához képest, jól üli a hajót, jó a koordinációs képessége, meg úgy látja egy edző a gyerek mozgásáról is, hogy lesz-e belőle egy akár korosztályos, vagy akár felnőtt szintű versenyző, vagy éppen nem, vagy csak egy ilyen csak időzésen mondom csak, hogy csapatember, mert nagyon nagy szükség van a sportágunkban a létszámra és a csapatra. De visszakanyarodok még itt az elére, hogy nem láttam. Igazából láttam, mert ugye én Tiszaújvárosban nőttem fel, meg ott voltam edző, ott kezdtem el újra visszakanyarodni a kajakkenuhoz, mert 2009-ben hagytam abba, de 2013. január 1-én kezdtem el edzősködni. És van egy közös pont Iván is az én életemben, ez pedig Ugimre bácsihoz került át Tiszaújvárosba Iván, és nekem Imre Bá volt a mentorom annak idején, amikor még egyetemre jártam, meg ő gyakorlatilag őneki köszönhetem, hogy én edző lettem, mert én soha nem akartam edző lenni, ezt így ki tudom jelenteni. És az ő noszogatására, unszolására hónapokon keresztül napi telefonhívásaiba került az, hogy én edző legyek. Január 1-én 13-ban, és te mikor kerültél Tiszaújvárosba?
2016-ban.
16-ban, igen. És én 17 szeptemberében jöttem fel az MTK-ba, és Iván pedig 22. szeptemberében csatlakozott újra hozzám. Tehát én már láttam az MK-s eredményeit és mozgását és versenyzését klubon belül, mert ugye egy klubba edzettünk, csak hát ő még nagyon-nagyon kicsi volt, és akkor 22-ben volt az az év, meg az az érettség, úgymond 15 évesen, amikor úgy döntött, hogy vállára veszi a dolgait, és akkor feljön a nagyvárosba tök egyedül gyakorlatilag, és most itt járunk gyakorlatilag.
Említetted azt, hogy a Ivánnak a 15 éves kora az egy elég komoly mérföldkövet hozott, ugye akkor kerültél fel, és tulajdonképpen hát önálló életet kezdtél, mondhatjuk így is. Te hogy élted ezt meg?
Igen, nagyon nehéz volt elszakadni 15 évesen a családtól, főleg azért, mert én mindent anyukámmal, meg apukámmal csináltam, engem nagyon sok helyre mentünk együtt, és nagyon nehéz volt az, hogy a hétköznapokban nem tudunk találkozni, de minden hétvégén hazajártam, anyukám csinált nekem minden napra ebédet, meg reggelit, meg vacsorát, így lefagyasztva, aztán azt megcsináltam kis rezsón, aztán az így szépen lassan kirajzolódott, hogy én komolyan gondolom a sportot, és emiatt fennmaradtam Pesten. Voltak olyan pillanatok, amikor úgy gondoltam, hogy haza szeretnék menni, és abba szeretném hagyni visszamenni Nánásra, de anyukám még lebeszéltek róla, mondták, hogy csináljam, úgyhogy rájuk hallgattam, megbíztam bennük, és tovább csináltam.
Ekkor még, ha jól számolom, azok az eredmények nem voltak meg, amik mondjuk világverseny kapcsán abszolút kiemelendők. 2023-ban már világbajnoki dobogón állhattál, 2024-ben szintén, ugye 2025, amire majd kicsit részletesebben kitérünk, az meg a, hát mondhatjuk így is, hogy az igazi berobbanást hozta el neked, de vissza így 23-ra, ugye akkor voltál 16 éves, ha jól számolom, tehát azért viszonylag hamar eljött az, hogy így az egyedül lét és az emlegetett nehézségek valamilyen szinten elkezdtek kifizetődni. Számítottál arra, hogy ilyen hamar ilyen eredmények jönnek majd be?
Én mindig sejtettem magamba, azt egyáltalán nem gondoltam volna, hogy kijutunk, de én már Tominak meg anyáiknak otthon elhintettem, hogy én szeretnék világversenyen indulni, de akkor még én csak serdülő kettes voltam, voltak 3 évvel idősebbek is nálam, de Gazdag Marcival összeállt egy olyan páros, ami nagyon ütőképesnek bizonyult, és le tudtuk győzni az akkori legidősebbeket a K2000 méteren a második válogatón, és úgy alakult, hogy mi mentünk ki a auronzói világbajnokságra, ami egy nagyon furcsa élmény volt nekem, mert én eddig csak ORV-n vettem részt, világversenyen sohasem, ez egy jóval nagyobb verseny volt, nagyobb falat, de úgy gondolom, hogy helytáltunk ahhoz képest, hogy fiatalok voltunk az idősebbek között.
Tomi, milyen érzés ilyenkor egyébként egy ilyen feltörekvő fiatalt látni, beérni? Te, aki ugye már egészen fiatal korában láttad, hogy mire képes, meg hogy milyen potenciál van benne, és hogy ez így kifizetődik, és tényleg beteljesíti azt, amit esetleg láthatok benne. Ez ilyenkor edzői szemmel milyen?
Nagyon jó érzés látni azt, hogy azokat a lépcsőfokokat, mérföldköveket meglépi, amit közösen kitűzünk célul, és következetesen én tudom azt neki ellenőrizni, és nyilván felépíteni. A szüleivel sokat beszélgettem még azelőtt, mielőtt feljött volna, mert ők már sokkal korábban akarták volna, hogy feljöjjön, de én még nem láttam, nem éreztem benne azt a, hogy mondjam, tovább lépési lehetőséget, hogy meg tudja azt lépni, hogy egy olyan erősebb, magasabb és idősebb korosztályú csapathoz csatlakozon, ahol lesz olyan sikerélménye, hogy ugye ezeken a buktatókon, mint ahogy az előbb is említett, hogy egyedül van fent, fiatal, még gyakorlatilag serdülő korosztályú, hogy a ifi és új számosokkal együtt hogy tudja majd tartani a lépést. Visszakanyarodok egy picit Ugi Imrebának a munkáját megköszönve, hogy nagyon szépen felépítette azt az alapozást, azt a serdülőknek kellően összerakott hosszú edzéseket, alapálló képességeket, meg minden felépített nekem, amivel úgy be tudott lépni hozzánk, hogy gyakorlatilag már az első őszi alapozást követő tavaszon már megmutatta azt, hogy gyakorlatilag nem az, hogy tudja velük tartani a lépés, hanem be is tud csatlakozni egy olyan versengésbe, hogy ilyen szóval éljek, ami neki is pozitív volt, és a idősebbeknek is pozitív volt, hogy tudja tartani velük a lépést. De így utólag már ugye, hogy most már elsőes 23-as volt, vagy lett ebbe az évben, így meg még jobb érzés egyébként visszatekinteni, hogy jól döntöttünk bizonyos esetekben.
Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten az FM 105.9-en.
Önök továbbra is az utánpótlássport.hu magazin műsorát hallják, a vendégünk az MTK Budapesti Ifjúsági Világ és Európa bajnok kajakosa Mircse Iván és edzője Velenszky Tamás. Ez a 2025 azért volt nagyon fontos Iván az életedben, hiszen utolsó éves ifjúsági voltál. Ez egy nagyon nehéz év, ahogy én képzelem minden kajakosnak vagy kenusnak az életében. tulajdonképpen a felnőtt kor előtt, és akkor az 23-ra nyilván ki lehet kanyarodni, hogy ez ilyen speciális korosztály, de azért a valódi felnőtt kor előtt ez már tényleg ott a határon van valahol. Érezted-e te ennek a súlyát az év elején, hozzátéve, hogy aztán ugye minden, majdnem minden nagyon szépen alakult, mert ugye az ifjúság Európa bajnokságon 2 aranyérem is nálad landolt, K2-ben és K1-ben is tudtál diadalmaskodni, ugye utóbbi a királyszám 1000 méteren azért az mindig nagyon nagy figyelmet vonz, illetve ugye hát aztán az ifi VB az pedig szintén K2 500 aranyérem, illetve amiről majd beszélünk itt a K1 1000, az pedig 4. hely. Mennyire érezted az évad elején, hogy itt ezen az éven adott esetben azért elég sok múlhat, és itt fontos a jó eredmény.
Szerintem azért is sikerült annyira jól ez az év, mert Tom és meg én se stresszeltük túl ezt az évet. Igazából már az előtti évben, 2024-ben majdnem én vittem el az 1001-est, Hidvégi Zalán előzött meg egy kicsivel. Ott már kaptunk szerintem mind a ketten egy elég nagyon bizalomlöketet, hogy jövőre ez meg lehet, meg sikerülhet, és én igazából nem is törődtem egész évben azzal, hogy itt nyerni kell. Nyilván voltak nehezebb időszakok, amikor rosszabbul ment, és én is nyugosabb voltam, de akár amikor kim voltunk Afrikába, akár mindenféle edzőtáborban, szerintem én végig csak arra törekedtem, hogy egyre közelebb jöjjek minden 500 és 1000 méteren a csapattársaimhoz, mert ők akkor már felnőtt versenyzők voltak, és elég jó felnőtt versenyzők. Úgyhogy én igazából abban az évben csak arra törekedtem, hogy minél közelebb jöjjek hozzájuk, és úgy voltam vele, hogyha hozzájuk elég közel tudok jutni, akkor az ifjúsági versenyek nem fognak gondot okozni.
Hát szinte nem is okozta gondot. Ez a 4. hely, amit említettem a világbajnokságon, K1 1000 méteren, ott is inkább az elemekkel kellett talán küzdened, mint azzal, hogy ki mennyire erős versenyző melletted. Nyilván tőlük nem elvéve a dicsőséget, meg a teljesítményt, de azért még erről a 3 említett aranyéremről mennyire szép emléke, ez nagyon sablonos kérdés, azért az eddigi pályafutásodnak tényleg ez egy csúcsidőszaka volt, gondolom, hogy nagyon központi helyet foglal el a szívedben.
Igen, ez egy nagyon páratlan év volt, főleg amikor kiutaztunk, hát elsőnek, amikor megnyertük a második válogatót, mind a 3 számot egyébként, mert az 504-esben is indultam, csak abban már nem lehetett elindulni, mert 3 számot ifjúsági versenyző nem indulhat semmilyen Európa-bajnokságon, se világbajnokságon, de az volt az első nagyobb öröm. Aztán, amikor kiutaztunk Pitestibe, már éreztük azt, hogy jó a forma, jól csúszik a hajó, és amikor megnyertem az 1001-est, akkor én nagyon felszabadult és boldog voltam, hogy akkor most egy kicsi visszahullott abból, amit én megcsináltam, meg amit Tomival beletettünk ebbe, hogy most ezt megcsináltuk, és még másnap ott volt az 500 páros, amire szintén odatettük magunkat a párommal, Szabó Vilmossal, meg Tomi is ott volt, vakszolta a hajót, szóval az edzőnek se egyszerű dolog egy verseny, mert sok mindenről le kell figyelni, de ezt együtt szerintem ezt a pitesti Európa-bajnokságot tökéletesen lehoztuk.
Azért majdnem tökéletes a nyár, mert említettük ezt a VB 4. helyet. Az, hogy egy ilyen szeles időjáráson mondhatjuk nyugodtan, hogy balszerencsésen alakul a szemszögedből egy verseny, ez nem titok, mi beszéltünk utána, bosszankodtál teljesen érthető módon, mert azért ott erősen benne volt, hogy akár egy tökéletes 4x4-et hozzál ilyen szempontból. Mennyire nehéz a ti sportágatokban ezt feldolgozni, hogy az a borzasztó sok munka, amit elvégzel a felkészülés során, egy ilyen néhány percen úgy elmehet, és most azért a VB 4. hely is remek teljesítmény, de úgy elmehet az érem, hogy nem is tehetsz róla, és közben tudod, hogy mennyi munkát tettél bele. Ezt mentálisan hogy tudod te rendezni a fejedben?
A versenyen hál' Istennek ezt egyszerűen sikerült, mert nem volt időm igazából hisztizni, nagyon dühös voltam, meg voltak azért eléggé nyűgös perceim, meg óráim, de hál' Istennek ott volt Tomi, ott volt Szabó Vilmos, a társam a K2-500-ból, ott voltak anyukám, ott volt apukám, anyukám, segítettek nekem, hogy megnyugodjak, és ők is csak arra ösztönöztek, hogy ha már ez nem sikerült, akkor holnap vegyünk elégtételt, és csináljuk meg a K2-500-at, ami sikerült is.
Lehet egyébként egy ilyen, és most megint az érmek számáról beszélek, egy ilyen 3x4 az több motivációt ad a folytatásra, mint hogyha 4x4 lett volna?
Valamilyen szinten biztosan, mert hogyha valami nem sikerül, akkor a következő évben azt akarjuk, hogy sikerüljön. Lehet, hogy ennek így kellett alakulnia, hogy én nem lettem ifjúsági világbajnok K1000 méteren. Nagyon jó lett volna, de ezt most már nem tudjuk semmilyen dologgal megváltoztatni, mert ez már megtörtént, így alakult, ezt el kell fogadni, és arra építeni, hogy a tanuljunk belőle minél többet, és hogyha esetleg ilyen helyzet van, akkor vagy erősebbnek lenni jóval, vagy pedig kitaktikázni, hogy mi kerüljünk a szélső pályára.
Tomi, ti edzői szemmel ilyenkor ezen hogy tudtok segíteni a tanítvány esetében, meg mit kell ilyenkor neki mondani, vagy mik azok a módszertani elemek, amiket be tudtok vetni?
nehéz volt nekem is, és annak a tudatnak a tükrében, hogy gyakorlatilag a versenyen egész héten ilyen szelek voltak, és a szervező ország, vagy legalábbis ott a szervezőség nem változtatott időpontot a futamon. És ugye azért is voltam bosszús, mert gyakorlatilag az összes versenyszámban ez a papírforma jött elő, hogy az 1-es-2-es pályán, még hogyha csak egy másodvonalas versenyző is tudott esetlegesen nyerni egy U3-asi bajnoki címet, vagy egy ifi bajnoki címet, itt beleszámítom a kenusoktól elkezdve mindenkit gyakorlatilag. Én a páros döntőjéig voltam bosszús, de hát ugye kijött az Iván a futamról, most nyilván letolni nem tudod, vigasztalni nem tudod, mert teljesen jogosan ideges, nyilván én is, nyilván picit egy kicsit lentebb kellett vinni a fejünkben a vízhőfokot, hogy ne mondjunk egymásnak olyan dolgot, amit később megbánhatunk, hát próbáltuk átbeszélni, meg tehát nyilván erre nem tudsz gyógyírt gyakorlatilag. Este átbeszélgettük, meg délután is, hogy nyugodtan legyen ott a páros, meg minden, hát, és az volt a baj, hogy a páros is ugye nagy számú pályán ment, és én azért is aggódtam, hogy most még a páros is így fog történni, mint az egyes, nem, akkor biztos, hogy káosz lesz. Szerencsére hát olyan fölényesen nyerték meg, hogy még ott az 1-es-2-es pálya tudott velük jönni a döntőbe, de nyilván tudtak diadalmaskodni, én úgy voltam vele, hogy jó, oké, akkor ennek így kellett lennie, a páros megvan, az egyes meg akkor tegyük úgy, hogy akkor még jobban kell menni, és akkor építkezünk tovább, úgyhogy én azt gondolom, hogy az egyik szám sírt, a másik meg nevetett, de ennek valószínűleg így kellett lennie.
Idézek most tőled, Iván, ezt nekem mondtad még korábban, így fogalmaztál, hogy mindent annak rendelek alá, hogy a lehető legjobb kajakos legyek. Rengeteg különböző sportágban nagy klasszisok elmondták ezt már. Ez tényleg egy olyan alapvetése a sportolásnak, hogy valaki a legmagasabb szintre jusson el, hogy ezt félgőzzel nem lehet csinálni, még akkor is, hogyha valaki Isten adta tehetség, akkor sem, mert ez a fajta munka és mindennek az alárendelése, jelen esetben a kajakozás alá, az kötelező. Ami a te történeted, vagy ahogyan ez kinéz, ugye, hogy 15 évesen már önállósodtál, és már akkor is céltudatosan haladtál, ez abszolút azt jelzi, hogy nem csak a levegőbe beszélsz, hanem tényleg ezt komolyan gondolod. Milyen ez az életmód a gyakorlatban?
Hát szerintem jóval kevesebb szabadidőm van, mint bárki másnak. Nem tudok annyiszor elmenni hétvégén szórakozni, vagy bármit is csinálni, de igazából én azt nem is bánom, mert én mindig szeretek azokba a körökbe tartozni, amiben kevesebb ember tartozik bele, hogy nem a nagy átlagba lenni. Én szeretem ezt az egészet csinálni, szeretem azt, hogy van kihívás az életemben, hogy minden évben egyre gyorsabbnak, egyre erősebbnek kell lennem, és látom azt is, hogy fejlődök én is, és minden évben, ha csak egy-egy másodperccel, vagy akár most öttel bármennyivel jobbak vagyunk, akkor az nekem egy visszajelzés, hogy jól haladunk, és ez nekem fontosabb, mint hogy elmenjek hétvégén, nem is tudom bulizni, pedig erre is van nyilván sor, tehát hogy nem az van, hogy nincsen életünk nekünk, de hogy azért nyáron már ilyeneket nem szabad, de télen azért belefér.
Önök továbbra is az utánpótlás.hu magazin műsorát hallják. A vendégünk az MTK Budapesti Ifjúsági Világ és Európa Bajnok kajakosa Mircse Iván és edzője Velenszky Tamás. Április második felében a felnőtt válogatóval kőkeményen elindult az új évad a kajakosoknak és kenusoknak. Mindenki erre figyelt, ugyanis hát kulcsfontosságú év már ez is az olimpiai kvalifikáció tekintetében. Nagyon szépen alakult a válogató, és most itt azért gyorsan, hogy semmit ne adjak ki, puskázni fogok az eredmények kapcsán. A mindenki által figyelt K1000 méteren harmadik lettél, úgyhogy most tudtad először úgy megméretni magadat felnőttek között, hogy elég komoly tétje is volt. Hát nem kisebb nevek mögött értél te be, mint Kopasz Bálint és Varga Ádám. Szintén átöntőztél K1 500 méteren, ahol ötödikként értél célba, illetve még egy idézeles dobogós helyed volt, K2 500-on is ádöntő, és szintén harmadik hely, ugye a már emlegetett Szabó Vilmossal egy hajóban. Tomi, téged kérdezzek először, hogy ezt vártátok-e ettől a fajta, hát idézeles debütálástól?
Gyakorlatilag én azt mondtam az Ivánnak, hogy az 501-esben mindenféleképpen van esélye bekerülni a döntőbe, az 1001-es meg nyilván úgy megnyomja, ahogyan tudja. Mind a két távon én azt gondolom, hogy lépett előre. Kicsit kijavítanak, mert egyébként már tavaly ifi kettesként ő már indult a felnőttek között ugyanezen a versenyen, akkor ötödik lett. De azt a cél tűztük ki célul, hogy 2 másodperceket, hogyha hozunk a Bálinton, akkor talán egy nagyon jó 1001-es időt fogunk tudni 28-ra kajakozni. ami most nyilván nem akarok belemenni részletesen ezekbe a dolgokba, az a lényeg, hogy most még a Bálint, hogyha valaki látta a futamot, meg nézte az eredményeket, azért még ő nagyon-nagyon kimagaslik a magyar mezőnyből, ugye világszínvonalon extrát tud minden évben nyújtani, de az Iván tudott rajta hozni egy 2-2 és fél másodpercet a tavalyi versenyzéséhez. Említetted az előbb az Iván korábbi mondatát idézted, hogy mindent megtesz azért, a legjobb kajakos legyen. Hát én azt gondolom, hogy most ezzel a lépéssel, hogy 1001-esbe is egy nagyon nagyot húzott, 501-esbe bejött 1-5-be, ahol megint nagyon sok, nagyon jó versenyzőt vert meg, illetve 500 párosban megint egy brutál időt jöttek egyébként a Kurusz Leventék után is, és a harmadikok lettek. Én azt gondolom, hogyha valaki tud menni párosba is, olimpiai számban nagyon jót, ilyen fiatalon, 1001-esbe is olimpiai számban ilyen jót, nagyon fiatalon, és ugye 501-esbe is, ami alapja gyakorlatilag a 4-esnek, és Iván esetében azért is jó, mert bármelyik lyukba tesszük a 4-es hajóba, vagy csapathajóba, mindenhol hely tud állni. Én azt gondolom, hogy most ezzel a hétvégi eredményével és tetteivel nagyon-nagyon sokat lépett előre annak az útnak, azon az úton, amit mondott, hogy a legjobb kajakossá akar válni.
Iván, milyen volt ez belülről?
Sokkal könnyebb volt versenyezni, mint tavaly, mert azt éreztem, hogy nincsen rajtam semmilyen fajta nyomás és elvárás annak érdekében, hogy jól szerepeljek. Viszont annak ellenére, hogy a parton tudtam azt, hogy akár Kopasz Bálint mellől, vagy Varga Ádám mellől, vagy bármelyik nagy név mellől indulok, én a parton nyilvánvalóan izgultam, meg gondoltam, hogy nehéz lesz, viszont amikor beálltam melléjük, akár a bemelegítésnél, vagy akár rajtnál, én úgy gondolkodtam, hogy nem is foglalkoztam azzal igazából, hogy ki vagy mi van mellettem. Úgy gondoltam, hogy ők is csak ugyanolyan emberek, mint én, meg kell őket verni, valahogy el kell őket kapni bármelyik részén a távnak. Nem foglalkoztam igazából azzal, hogy most egy hányszoros olimpiai bajnok van mellettem, vagy éppen milyen világbajnok, vagy ifjúsági világbajnok, vagy 23-as világbajnok indul mellettem. Csak azzal, hogy a saját pályámat minél jobban felépítsem, ne zökkentsen ki senki, és végigérjek a saját távomon.
Beszéljünk még erről az 23-as korosztályról egy picikét, ami Iván az esetedben ugye most kezdődött meg tulajdonképpen. Hogyan működik az, és ez szintén egy mentális aspektus lehet, hogyha jól gyanítom, hogy valaki, aki mondjuk az ifjúsági korosztályban brillírozik, remek eredményeket ér el, és átlép az 23-asok közé, azért az egy jó pár évet foglal magába, tehát egy EB-n vagy egy VB-n sincsen egyszerű dolga, sőt, sokkal nehezebb lesz ismét mondjuk olyan világverseny eredményt elérni, ami kimagasló, a felnőtt kategóriáról már nem is beszélek. Hogy lehet ezt helyre rakni egy versenyzőnek a fejében, hogy oké, most egy ilyen idézőjeles visszaesés következik, de hát most kell majd itt ebben a következő pár évben beleszokni és felvenni a ritmust itt ebben a felnőtt kategóriában és 23-ban is.
Gyakorlatilag én úgy szoktam felfogni ezt a 23-as lehetőséget. Igazából tényleg mint egy lehetőség, hogy tapasztalatot tudjanak szerezni azok a versenyzők, akik igazából nem tudnak egyből belépni a felnőttbe. Ahogyan említetted, ugye az 5 évet foglal magában, itt ugye nehéz belőni azt, hogy ki az, aki ifiben nagyon jó volt, és 23-ban is nagyon jó lesz, mert ugye nem tudjuk, hogy milyen mezőny van 23-ban, mert rengeteg olyan versenyző elindul akár az 23-as nemzetközi versenyeken is, akik már gyakorlatilag olimpián is indultak. Lásd, volt két amerikai versenyző is, a Del Rio, a spanyol versenyző is indult 1001-es, tehát nem tudod kiszámolni azt, hogy melyik évben, mikor, mit tudsz ott elérni, tehát én arra nem nagyon alapozok, hogyha valaki 23-as VB-re kijut, akkor az gyakorlatilag fix dobogó vagy nem, mert ugye fel kell építeni azt is. Bele szoktam építeni igazából a hosszú távú célkitűzésünkbe az, hogyha most biztosan indulsz egy 23-as EB-n vagy VB-n, és biztosan benne van neked egy olimpiai számos indulásod, akkor már az egy viszonylag jó év, és akkor azt is be tudjuk tenni a további felkészülésünkbe. Tehát gyakorlatilag ennyi.
Más sportágokban ez az ifjúsági és 23 közötti időszak, amikor ez a váltás történik meg, főleg az 23-as vagy 22-es, attól függ, milyen sportágat vizsgálunk, időszak, ez mindig amiatt is kulcsfontosságú és kulcskérdés, mert a lemorzsolódás az nagyon komolyan felüti a fejét, és nagyon sokan ugye, még hogyha nagyon tehetséges is a fiatal, akkor hagyja abba, mert ugye ekkor már a továbbtanulás bejön, a munka bejön adott esetben. Kajakkenúban is így van ez? Mekkora probléma ez a kajakkenúban nálatok? Egy kicsit jobban meg tudtok ezzel birkózni?
Az elmúlt 2-3-4 évet, ha nézzük, annyira sok és jó 23-as, most csak a fiúkról beszélünk, ugye, jó eredmények születtek, és ezáltal nagyon sok versenyző is van a halmazba, hogy igazából az 23-as mezőnybe is nagyon-nagyon nehéz bekerülni. Tehát most is, hogyha odálltunk a rajthoz, én összeszámolgattam, hogy a felnőttekkel együtt egy olyan 16-17 versenyzőt tudtam volna úgy felsorolni így az én elképzelésembe, aki mondjuk be tudott volna jönni az 501-es A-döntőbe, és ugye most az 501-es A-döntő az alapja mindennek, hogy most felnőtt négyesbe kerülsz be, vagy U23-as négyesbe kerülsz be az évbe, illetve még ugye közben vannak a világkupák, ahol megint csak tapasztalat szerzésnek, és ugye most már világkupa pontokat ugye lehet szerezni az olimpiai kvótához. Nehéz igazából. Tehát azt mondom, hogy hatványozottan is nehéz, az még nem kifejezés, mert tényleg nagyon sok olyan jó versenyző van, most lásd egy betegséget, most beszélgettük itt a stúdió előtt, bármi megfoszthatja egy évben egy jó menő versenyzőt egy adott év szereplésétől, ami lehet, hogy több évre megnyomja a bélyegét rá, és lehet, hogy azért fogja abba adni. Mert most ugye egy válogatós rendszer van, most 365 napot gyakorlatilag azért dolgozunk, hogy ezen a válogatón jól menjen az illető, és ebből kifejezőleg eldől, hogy most terbén, VB-n, felnőtt be, U23-ba fog tovább lépni. Tehát nagyon nehéz.
Iván, te hogy tekintesz előre? Nagyon az elején jársz még ennek a korosztálynak, de az eddigi tapasztalatok, illetve magadat hogy látod, hogy szeretnéd ezt az időszakot majd csinálni?
Szerintem ez egy nagyon jó belépő volt most, hogyha minden jól alakulna és úgy állna minden, akkor talán még a világkupán egy A4-esbe is tudnék indulni, hogyha nem, akkor talán egy B-be, hogyha nem jön össze a felnőtt szereplés idén, akkor még van egy második válogató az U23-ba, és van ugye az U23-as világbajnokságra lépés, viszont hogyha most kicsit tovább nézek, és mondjuk a jövő évet tekintem, akkor én nagyon bizakodó vagyok a felnőttel, ugyanis szerintem az eddigi években ez volt az eddigi, ha most annyit is megkérdeznénk, szerintem a legnehezebb év eddig a felkészülésből, mert hajót váltottam, amiatt is sokszor kételkedtem, hogy nem jó az a hajó, aztán végül kiderült egyébként, hogy nagyon is jó az a hajó. Meg lapátot is váltottunk, volt körülbelül 7-7 edzőtáborunk, vagy 6-7-7 edzőtáborunk, amiből kb. Én kettő és felett betegen töltöttem, tehát rengeteg edzés kiesett egyébként a betegség miatt, és én emiatt is jobban izgultam egyébként a mostani versenyen, mint a többin. De ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy így is, hát nem így is, mert egyébként egy nagyon jó felkészülés van bennem, mert soha nem mentem még ilyen jól, de hogy így is jól tudtunk szerepelni, és szerintem nagyon bízható az, hogy jó edzéseket csinálunk, jó erőben vagyunk, jó kondit csinálunk, és meg tudjuk csinálni majd akár idén, vagy akár jövőre, vagy azután.
Tekintsünk bő két évre előre, mik az álmok?
Hát én nagyon szeretnék az olimpián bármilyen számba igazából elindulni, de hogyha azt mondanák nekem, hogy akár négyesbe, akár párosba elindulok, akkor nagyon örülnék, de a legnagyobb álom az egy 1001-es lenne, de hát az a majdnem az egyik legnehezebb táv Magyarországon, mert kettő, majd nem világ, sőt, világklassz is van köztünk, Kopasz Bálint meg Vargádám, akiket nagyon nehéz elkapni, meg befogni, de szerintem mindent meg fogunk tenni az elkövetkezendő két évben, meg azután is, hogy valamelyik őket sikerüljen meglőni, vagy akár tényleg bármelyik őket.
Tomi, te hogy látod ilyen szempontból a folytatást?
Éván említette, hogy ő áltatos, és neki nincsen türelme. Sokszor kell mondani azt neki, hogy maradjon egy picit csendbe, következetes, alázatos munkát kell végezni, mert itt azért még rengeteg edzés és rengeteg hónapot kell végigűrűzni ahhoz, hogy oda kerüljön. Én azt gondolom, hogyha mondjuk így ilyen folyamatosan fog tudni fejlődni és erősödni, mert azért még nincsen teljesen kimaximalizálva szerintem a teste meg a felkészültsége. Én azt gondolom, hogy elérhető cél lehet, nyilván nekem is az az álmom, meg nyilván neki is. Tehát ehhez még kell ugye a szerencsefaktor is, meg ugye rengeteg sok minden, de én azt gondolom, hogy összejöhet, hogyha a csillagok is úgy állnak majd.
Nagyon jó munkát kívánok nektek a folytatásra, meg hogy minden ilyen cél, amit említettetek, az jöjjön be. Követjük majd a fiatal kajakosok, kenusok útját természetesen a nyáron is, és nagyon sok sikert mindenkinek ezúton is, de Iván elsősorban most neked, és nagyon köszönöm, hogy mindkettőtöknek, hogy tudtunk egy picikét beszélgetni, úgyhogy hajrá a folytatásra. Önök az utánpótlássport.hu magazin műsorát hallották Mircse Ivánnal, Velenszky Tamással és Nagy Dániellel. Köszönjük a figyelmet, a viszont hallásra.
Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejött. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb között.
Ha Magyarország nyeri az olimpiát!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kérek hatalmas nagy hajrát!
Hajrá, magyarok!
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en.